Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és köszöntöm dr. Téglás Pétert a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mit hoztál nekünk? Mindig a kisvúk jut eszembe ilyenkor, amikor mit hoztál? Tyúkot vagy kacsát? Filmet, könyvet, vagy mindkettőt?
Mindkettőt.
Jaj, ez a legjobb.
Mindkettőt. Előre bocsátom, hogy az Zendülés a kén hadihajón című könyvnek, illetőleg az abból, vagy annak alapján 1954-ben készült filmnek az ismertetőjét 2019. júliusában már megejtettük. A mostani ismertetőnek ugyancsak ez a címe, Zendülés a kén hadihajón, alcím hadbírósági tárgyalás. Lényegében ennek a filmnek a remékéről van szó. Nagyon színvonalasan a hadbírósági tárgyalás részét ennek a történetnek mai szereplőkkel újra forgatták, és magának az eseménynek az ideje, tehát a filmbéli esemény ideje, az 2022. december.
Jaj, de érdekes.
Tehát nagyon közel van. A helyszín pedig a Hormonszi szoros, ahol ez a bizonyos aknaszedő hajó kritikus időjárási körülmények közé kerül. Egy kicsit szeretném magát a történetet föleleveníteni, megmutatnám, és sajnos hát ugye ezt a hallgatók megint csak nem láthatják, a Hermann Buck Zendülés a kén hadihajón című könyvét. Hát azért úgy körülbelül látszik rajta, hogy ez azért egy sokat forgatott könyv. Egyébként 1973-ban adták ki, én úgy gondolom először, vagy legalábbis tudomásom szerint Magyarországon először. Ez a könyv a nagy amerikai háborús regények közé tartozik, mint a 22-es csapdája, vagy a Most és mindörökké című, de hát van még néhány ilyen klasszikus második világháborús regény. Én ezek közül talán a legjobbnak az Zendülés a kén hadihajót tartom. Nagyon sok tekintetben reális, nagyon sok szálon fut a történet, van ebben szerelem is, aztán van benne csata is, és van benne katonai kiképzés. Tehát rengeteg minden van benne, tehát magát a könyvet elolvasni, vagy újraolvasni is egy nagyon komoly élmény. Na most a múltkori ismertető kapcsán is én a könyvnek egy epizódját emeltem ki, amit ajánlottam, különösen ajánlottam a hallgatóknak a figyelmét, ez pedig az a bizonyos hadbírósági tárgyalás. Na most okulásul szeretném fölolvasni azt a rezümét, amit ehhez az új filmhez, tehát ez a remékhez, ez az oldal, ez a link nyilvánosságra hozott és jellemzett. Tehát most egy idézet következik. Az idén elhunyt William Friedkin rendezett és Hermann Buck azonos című Pulitzer-díjas műve alapján készült film regény legdrámaibb epizódját dolgozza fel. Arról van szó, hogy egy amerikai aknaszedő, amerikai hadihajó első tisztje a kritikus időjárási körülmények közé került hajó parancsnokát nyilvánvaló alkalmatlansága miatt leváltja és az irányítást magához ragadja. Az amerikai felső parancsnokság azonban a döntés jogosságát megkérdőjelezi, és azt a katonai büntetőjog előírásainak alkalmazásával zendülésnek minősíti. Magával az ismertetővel enyhén szólva nem értek egyet. És ez a következők miatt van. Valóban ez a helyzet, tehát mondjuk tényszerűen nincs semmi probléma ezzel az ismertetővel, csak azt nem emeli ki, ami ebben a hadbírósági tárgyalásban is, ebben az egész esetben egy univerzális mondani való. Tudnilik, arról van szó, nagyon röviden arról van szó, hogy ugye nyilvánvaló az életünket valamilyen hierarchiában, valamilyen szubordinációban éljük le, főleg akkor, ha egy állam szolgálatába szegődünk. Na most lehetünk katonák, lehetünk rendőrök, lehetünk közigazgatási tisztviselők, akkor is létezik egy szubordináció, és ennek az egyik legfontosabb eleme az, hogy a parancsokat, az utasításokat végre kell hajtani. Nincs jogom ahhoz, egészen szélsőséges eseteket kivéve, hogy megkérdőjelezzem a hivatali elöljárómnak vagy a parancsnokomnak a parancsal kapcsolatos józan eszét. Na most ennek következtében viszont létrejöhet, ritkán létrejöhet egy egészen érdekes helyzet. Mi van akkor, ha ez a bizonyos parancsnok, vagy hivatalvezető, vagy mondjuk egy egészen magas rangú államférfi nem normális? Most a szó köznapi értelmében nem normális. Most a jelen esetben ez a nem normalitás, ez többször elhangzik egyébként, használják nyilván a laikusok a nem normális, egy paranoiás személyiségről van szó. Tehát a hadihajó, ez a bizonyos Kéne nevezetű hadihajó, mind az eredeti regényben, mind az 54-es filmben, mind a 2023-as filmben egy aknaszedő hajó, nagyon szigorú aláfölé rendeltséggel, ahogy ez a dolog természetéből következik. Az arab félsziget mellett, ugye Irán közelében, hát ez idő szerint is ugye nyilvánvaló, a válságos helyzetben az amerikai hadihajók oda fölvonultak, aknaszedő tevékenységet hajt végre Hormuzi szorosba, mert egyébként a legkritikusabb része ennek a tengerszakasznak, mert ott összeszűkül a szárazföld, és tulajdonképpen annak lezárásával hajózhatatlanná válik a világgazdaság számára egyik legfontosabb hajózási útvonal, mert arról jön a kőolaj. Ebben a helyzetben is az történik, hogy egy nagyon-nagyon kritikus időjárási helyzet áll elő, a tenger rendkívül viharos, tulajdonképpen az a féle alakzat, amit úgy ott a hadihajóknak illik tartani, és hát ugye egymás biztonsága érdekében is szükséges erre a figyelés. Hát egyszerűen képtelenek erre, mindenki maga-maga döntse el, hogy milyen stratégiát, taktikát választ annak érdekében, hogy ne pusztuljon el a hajó, és ne pusztuljon el a legénység, és ebben a helyzetben ez a nem normális hajóskapitány, ez a Quig nevezetű hajóskapitány, akiről már korábban kiderül, és már korábban mindenféle konfliktusok révén látszik, hogy tényleg paranoiás, tényleg olyan megnyilvánulásai vannak, amely hihetetlenül zavarja a környezetét, amely nehézzé, sokszor elláthatatlanná teszi azokat a feladatokat, amit egy ilyen hajónak meg kell oldania. Na most ugye itt van a kérdés, hogy milyen határig kell eljutni egy ilyen parancsnoknak, amikor azt mondják, hogy na jó, hát akkor alkalmatlan vagy a parancsnoklásra.
És hogyan lehet ezt véghez vinni egy ilyen hierarchikus rendszerben? Igen. Most jöjjön egy kis zene, hamarosan folytatjuk Zendülés a Kén hadihajón.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Szóval ott tartunk, hogy a valós történetben, ugye egy nagyon hierarchikus rendszer, egy aknaszedő hadihajó, maga az esemény mikor történik?
Igen, most ez valóban egy lényegre törő kérdés, és ezt valóban nem árt hangsúlyozni, hogy ugye az 1951-ben megszületett könyv a japán-amerikai háború, csendes óceáni háború eseményeiről szól. A Kén hadihajó a csendes óceánon végzi a tevékenységét, és ez a bizonyos zendülés a könyv szerint, és az 54-es film szerint is 1944. júliusában történik. Tehát ugye ez egy nagyon kritikus időszak, mert ugye, hogyha belegondolunk a japán-amerikai háborúra, akkor itt még a vég nagyon messzi van, itt még borzalmas véres események történnek, itt még az amerikaiak ugye már lesöpörték a szövetségesek Európában a németeket, de az a japánok semmiféle hajlandóságot nem mutatnak a megadásra. Ugye ez egy 1944 júniusi esemény, nem hadi esemény, hanem egy természeti esemény, amikor annyira háborog a tenger, hogy egy egészen szokatlan megoldást kell választani, és valóban a hajóskapitány, maga a parancsnok, aki paranoiás, és ugye ennek a féle rendellenes személyiségnek a negatívumai akkor jönnek ki, amikor az illető valamilyen nyomás alá kerül. És akkor azért borzasztó nagy probléma a helyzet megítélése, mert amikor nyomás alá kerül, akkor nyilván a szakemberek, a parancsnokok, a fölöttesek nincsenek ott, csak az alárendeltek. És amikor arra kerül a sor, hogy az ügyet kivizsgálják, akkor ez az ember akár elbűvölő módon is tud viselkedni, nagyon adekvát módon tud viselkedni, meg tudja nyerni a rokon szemvét. És ebben az esetben is ez történik, hogy mind a 44-es események kapcsán, mind pedig a 22-es események kapcsán egy nagyon komoly vizsgálatot végeznek először, és a vizsgálat eredménye az, hogy hát ezt a csoda csókolni való embert teljesen méltatlanul egy önkényes döntés következtében váltotta le az első tiszt, aki viszont egy nagyon jó tengerész, egy nagyon-nagyon hozzáértő tengerész. Tulajdonképpen megkérdőjelezik ennek az első tisztnek a pszichiátriai végzettségét, tehát hogy hogyan tudja megítélni, hogy valaki pszichopata. Na de most ugye az a helyzet, hogy nem az kell megítélni, hogy valaki pszichopata, hanem az, hogy teljesen abnormis módon, nem adekvát módon viselkedik egy olyan helyzetben, aminek emberhalál vagy nagyon súlyos anyagi áldozat következményei lesznek. A következő történik is azért gondolom én, hogy magát a reméket is ennek a bírósági tárgyalásnak a bemutatásával készítették el, mert hihetetlenül drámai. Egyrészt ugye egy szubordináció az sokkal inkább tudja elviselni az abnormis embereknek az őrültségeit bizonyos esetekben, mint hogy beismerje, hogy hát bizony rosszul döntöttem, amikor ezt az embert parancsnoknak, vagy hivatalvezetőnek, vagy akármi vezető pozícióba neveztem ki, vagy oda helyeztem. Most, hogyha ezek az esetek elszaporodnak, tehát mondjuk vérszemet kapnak az emberek, és egymást követően kérdőjelezik meg
a zavarodott
parancsnokoknak és vezetőknek a döntéseit, hát akkor hova jut a világ? Tehát ugye az egész nyomás és az amerikai haditengerészet és a főparancsnokság részéről az, hogy hát lehet, hogy jobb, hogyha inkább elpusztultatok volna. Mert akkor ugye a nagy egészben ugye ez kevesebb problémát okozott, mint hogy most itt majd még nehogy szenté avassuk azt a másodtisztet, aki hát ugye merészelte, az egyébként a szolgálati szabályzatban szereplő előírást alkalmazni, amely szerint, hogyha valaki nem alkalmas egy adott pillanatban a parancsnokságra, akkor le lehet váltani. Na most azért mondom, hogy ez egy univerzális mondanival, és azért nem teljesen értek egyet az ismertetővel, mert nem emeli ki, hogy most ez teljesen mindegy, hogy 1944 júniusában, vagy 2022 decemberében történik. Ez nagyon sokszor megtörténik, amiről mondjuk adott esetben nem tudunk, és nem készülnek ilyen színvonalú filmek, illetőleg irodalmi művek, de ez egy olyan jellegű probléma, amelyről tudnunk kell, hogy létezik, és adott esetben a felső parancsnokságtól, vagy mondjuk egy szélesebb társadalmi rétegtől elvárható, hogy most azért fölismerje, hogy itt tényleg komoly baj van.
Hihetetlen, most eszembe jutott például az SS-tiszteknek a védekezése a II. Világháborúban, amikor a zsidókat égették, vagy hát ezeket a borzalmakat elkövetik, hogy mindenütt ugyanez a parancsuralmi, tehát ez a rend, akkor így működünk. Ott is fel lehetett volna tenni a kérdést, hogy vajon megkérdőjelezhető-e, igen, hogy most az én főnököm azt mondta, igen, hogy égessek el 100 000 zsidót naponta, mondjuk lebontva 5 000-re, hogy ez, igen, egy jó kérése.
Most ez egy nagyon jó példa ide. Ez valóban egy nagyon jó példa ide, hogy a hierarchia ebben az esetben is tökéletesen működött, és olyan emberekből csinált tömeggyilkosokat, akik egyébként a köznapi életben abszolút becsületes emberek voltak, végezték a munkájukat, szerették a családjukat, hogyha egy közönséges gyilkosságot kellett volna elkövetniük, akkor arra képtelenek lettek volna, de az, hogy százával üljenek embereket parancsra, az őnek is semmi különösebb problémát nem okozott, mert ez volt a parancs.
Nagyon érdekes ez a mondani való.
Na most, hogyha ugye ezt szubjektíven közelítjük meg, akkor ugye az én előilletem folytán ebben telt az életem. Én bizony szabálykövető vagyok, kénytelen voltam az lenni.
Igen, igen, igen. Hála Istennek, nekem jóval kevesebb szabályt kell betartani rádióriporterként, mint mondjuk egy főügyésznek. Hallgatóinknak köszönöm a figyelmét, és feltétlenül nézzék meg a Remark változatát, a Zendülés a kénhadi hajón, amely magát az eseményt 2022-re teszi, új szereplőkkel, de magát ezt a központi mondani valót nagyon jó körbejárja, illetve nyugodtan olvassák el a 1950-es regényt, illetve a belőle készült régi filmet és akár összehasonlításképp. Köszönöm, Péter, hogy itt voltál, és köszönöm az ajánlókat.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péterrel beszélgettünk, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.